A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hősi Mátyás van velünk, külpolitikai elemző volt, külügyi államtitkár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az X-en megjelent egy videó. A videó arról szólt, hogy a USAID nevű amerikai szervezet, nemzetközi kitekintésű szervezet, ugye mindenféle segélyeket juttat el nagyon sokféle formában és nagyon sokféle célra, vagy juttatott el, az gyakorlatilag amerikai sztárokat fizetett le azért, hogy népszerűsítsék a videó szerint Zelenszkij ukrán elnököt, és Jolly kapott ez szerint 20 millió dollárt, Orlando Bloom 8 millió dollárt, Champagne 5 millió dollárt, Ben Stiller 4 millió dollárt, és Van Damme másfél millió dollárt. A videó mondani sem kell hamis, mint hogy hamis az a másik videó, amely szerint a USAID biolaborokat irányított Ukrajnában, dettó Ukrajnában, hát természetesen, hiszen mind a két videót a Matyoska nevű orosz dezinformációs hálózat termelte ki magából, de Elon Musk is megosztotta, meg Trump Jr., tehát az ifjabb Trumpok egyike is megosztotta, mint valóságos hírt. Na most a USAID azok közé, a szervezetek közé tartozik, amelyeket Trump megszüntet, vagy legalábbis megpróbálja minél kisebbre csinálni, és beosztani a jelenlegi formájánál kisebb mértékben működve a külügyminisztérium alá. Ebben a pillanatban itt tartunk. De közben Trump kilépett a következő szervezetekből, Párizsi Klímaegyezmény, UNESCO, a palesztin menekülteket segélyező ügynökség, ez a UNRWA, az ENSZ emberi jogi tanácsa és az egészségügyi világszervezet. Nem tudom, hogy mire ez a műsor elhangzik, miből fog még kilépni, de várhatók természetesen további lépések. Mit gondol erről?
Nem csak azt nem tudjuk, hogy miből fog még kilépni, hanem azt sem tudjuk, hogy ezek közül, a kilépések közül hányat fog felfüggeszteni, mert már erre is láttunk példákat. A legjobb példa, hogy a belföldi, az Amerikán belüli támogatásokat is felfüggesztette, illetve megtiltotta, aztán két nap sem telt el, és ezt a tiltást felfüggesztette. Én sejtem, hogy ennek mi lehetett az oka, persze nem tudom. Mielőtt tovább mennénk, azért engedje meg, szerkesztő úr, hogy tegyek három ilyen, ha tetszik, bevezető, vagy átfogó megjegyzést ehhez a témához. Az első az, hogy amikor mi erről beszélgetünk itt ma este, ezzel egyidejűleg a világ összes országában a klubrádióhoz hasonló közélettel foglalkozó műsorok tízezreiben történik nagyon hasonló megbeszélés, ahol mindenki próbálja értelmezni, hogy mi történik az Egyesült Államokban, és mi az Egyesült Államok külpolitikája. Tovább megyek, nem csak a műsorokban, hanem a fővárosok külügyminisztériumbaiban, a miniszterelnöki vagy elnöki hivatalokban szakértők ezrei, pszichológusok, politológusok, történészek próbálják meg megfejteni azt, hogy mi történik, és hogy erre mi lenne a megfelelő válasz. Gondoljuk el, hogy Koppenhágában ugye milyen értékelések zajolhatnak, hogy hogyan kell Trumppal szemben föllépni. A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy mintha ha most a szemünk láttára érne véget a poszt második világháborús korszak, az a korszak, amelyek a második világháború után egyfajta stabilitást épített ki a világon mindenütt, amelyre minden ország figyelt. Egyesült Államok volt ennek a legfőbb őre, és hát úgy tűnik, hogy kijött egy olyan generáció, amelynek ezek az értékek már nem fontosak, és itt nem érdekes, hogy Trump még nálunk is idősebb, hanem akik őt megválasztották, mert egy olyan generációhoz tartoznak, amelyek ezek az értékek már nem fontosak, hogy ezek mi lesz a következménye. Nagyon sokat lehet erről beszélni, de ezek mind kötszurkálások, mert nyilvánvalóan nem tudjuk. És talán van egy harmadik megjegyzésem, hogy arra biztatom a beszélgetésünket, hallgatókat, illetőleg a szociális médiában a Trump körüli helyzetről vitatkozókat, hogy próbáljuk meg félretenni azt, hogy most ez nekünk tetszik, vagy nem tetszik. Nagyon sok véleményt látok, amelyek abból indulnak ki, hogy na végre valaki jön és rendet teremt, és most nem csak az Orbán körökről beszélek azon kívül is, vagy a másik oldala, hogy ez szörnyű, szörnyű, és mindenki elítél mindent, ahelyett, hogy megpróbálnánk megérteni, hogy mi történik Amerikában, és hogyha ez némelyest sikerrel vezet, akkor azt kitalálni, hogy erre mi lehet a nemzetközi közösség egyes országoknak a válasza. Szerintem ez egy jó megközelítés ehhez a Trump jelenséghez, és akkor előbb tudunk lépni. És azért mondom ezt, és természetesen minden kérdést próbáljunk meg boncolgatni, mert számomra rendkívül tanulságos volt az, amit a kérdésére adott válaszomban már megemlítettem, hogy Trump az országon belüli kifizetéseket is megtiltotta, és különböző állami szerveket becsukott. Az amerikaiak milliói szavaztak arra, hogy olcsóbb államot. Ahelyett, hogy végig gondolták volna, hogy ez azt jelenti, hogy akkor az őket szolgáló amerikai szervezeteket becsuknak, ezek a kifizetések megszűnnek, és én ugye Amerikában 2 év múlva kongresszusi választások lesznek. És én azt gondolom, hogy amikor Trump bejelentette ezeknek a kifizetéseknek a megtiltását, akkor republikánus képviselők megostromolták a Fehérházat, hogy elnök úr vagy Donald, ki milyen viszonyban volt vele, ha ez így megy tovább, akkor 2 év múlva a demokratáknak 2/3 lesz a házban. És erre Donald Trump visszavonta. Tehát ezért azt gondolom, hogy egy ilyen választás után vagyunk, rendkívüli várakozással, főképp a Trumpra szavazó amerikaiak körében, és ezt oly gyakran láttuk már, hogy ilyenkor a megválasztott vezető minden erővel próbálja igazolni azt, hogy mindenben eleget tesz a választási ígéreteinek, tör, zúz, rombol, építeni nyilván nem tud, hát 2 hete elnök még csak, és ezek a dolgok azért szép lassan lehiggadnak és helyreállnak, úgyhogy ahogy ezt Magyarországon mondják, nem eszik olyan forrónak kását, itt rengeteg döntés született, hogy ezek közül mennyi fog életbe lépni és megvalósulni, nem tudhatjuk.
Jó, hát akkor próbáljuk meg megfelelni az ön elvárásainak, és megnézni,
hát, lehetőleg
higgadtan és józanul, hogy miért történik, hogy milyen döntést miért hoz meg az elnök. Egyébként, amit említett, hogy a belpolitikában is ugyanez zajlik, hát igen, azt lehet olvasni, hogy a NASA, amiről azt gondolnám, hogy nagyon nem érinti ez a történet, a NASA bizottságok sorát állította le, mert hogy a rendelkezések esetleg érintik, mint hogy érintik a tudományos dolgozatokat, mert Trump megpróbál bizonyos szavakat és kifejezéseket tiltani. Most nem csak az LMBTQ-ról van szó, de a gender szóval is baj van, ami ugye az angolban nemet is jelent, és egyáltalán nem arról van szó természetesen a gender politikában sem, mint amire a szélső jobb oldal hivatkozik, de ez most mindegy. De például itt van a CDC nevű szervezetnek a leállása, ez többek között a halandóság heti jelentését szokta nyilvánosságra hozni, most ezt nem teheti. Tehát, hogy mondjam, az elme baj teljesen világosan látható, és az is, hogy ahogy ön mondta, ennek természetesen ellent fognak állni valamilyen módon, csak hogy mégis mennyi lesz a roncs és a rom ezek után, azt nem tudjuk.
Nem tudjuk, lesznek romok, ez semmi kétség, a kérdés az, hogy mikor áll helyre a világrendje. Annak, ami itt a gender dolgok körül zajlik, azt meg kell értenünk, hogy Trump győzelme az nyilván összefüggésben az inflációval, amely Biden alatt volt, és Biden bár jól között ellen az emberek ezt nem érezték, de ennél lényegesen nagyobb szerepe volt Trump győzelmében ennek a woke-nak, ami az Egyesült Államokban teljesen eszement méreteket öltött. Tehát Magyarországon kevesen tudják, hogy a választás megelőző, tehát második vagy harmadik nap megjelent egy eredeti videóinterjú Kamala Harris-szal. Ez nem napokban készült, vagy azt megelőzően, hanem egy pár évvel korábban, ahol Kamala Harris-t azt kérdezték, hogy támogatná-e azt, hogy a börtönben lévő elítéltek nem váltásának a műtétjét állami pénzből támogassák, és Harris azt mondta, hogy igen, ezt ő támogatná, és a republikánusok ezt azzal tették közzé, hogy lám a demokraták őket támogatják, mi meg titeket támogatunk, és nem volt erre válasz. Most ez csak egy példa arra, hogy milyen hangulat volt az Egyesült Államokban, és most szeretném megérteni azt, hogy Trump, aki nyilvánvalóan nem egy ostoba ember, hanem hát nagyon sok számomra rendkívül ellenszenves tulajdonsággal rendelkezik, tehát elnök lett, ő most megpróbál annak az igénynek eleget tenni, amely az ő választóitól azt gondolja, hogy neki most tennie kell. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog sokáig tartani, de kétségtelen, ahogy mondja, ez romokat hagy maga után, de hát ha van olyan ország, amely képes a romokból gyorsan újjáépítkezni, azt úgy hívják az Amerikai Egyesült Államok.
Jó, nézzük meg akkor, hogy mi a probléma a USAID-del, amiről ugye a Matrioska nevű orosz ismerősünk is gyártott már videókat. Ez Magyarországot is érint egyébként, mert amerikai segélyek nem olyan bőven, de azért elértek ide is, és nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben Orbán ezt szeretné elhitetni az országgal, hogy tulajdonképpen ugye a soros pénzek, mert minden soros pénz, tehát a USA pénze is soros pénz, azok tartják életben mondjuk a magyar független sajtót, médiát, ami hát persze nettó hazugság, de hát ezt nyilván sokan elhiszik. Szóval mi a baj? Mi a baj a Trumpnak a USAID-del?
Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban volt egy közvéleménykutatási kérdés arról, hogy mit gondolnak az amerikaiak a külföldre nyújtó, a külföldre jutó segélyezésekről. Mit gondolnak, hogy mennyi ténylegesen és mennyinek kéne lennie, és az amerikaiak, most bocsánatot kérek, mert a hasamra ütök, mert a pontos számra nem emlékszem csak a nagyságrendre, de 10% fölöttire mondták, hogy az amerikai kormány a költségvetés több mint 10%-át költi el külföldi célokra, és azt mondták, hogy szerintük egy olyan 3-4% elég lenne, miközben a tényleges kiadás az 1% alatt van. Ezzel mit szeretnék jelezni, hogy itt is van egy ilyen irracionális vád az amerikai előző kormányokkal szemben, hogy hát az amerikaiak pénzét elkölti külföldre, ami ebben a formájában soha nem volt igaz, de hát ahogy a régi visz mondja, ha ezt akarja a nép, akkor csináljuk, mert Trump számára semmi más nem annyira fontos, mint az, hogy a saját választóinak megfeleljen. De hát azt gondolom, hogy amint az amerikaiak megértik azt, hogy ebből az amerikai szempontból kevés pénzből hány ember fog éhen halni, hány embernek a házát fogja elmosni a víz, mert most kevésbé a közép-európai független médiákról van szó, nyilván azokról is szó van egy nagyon-nagyon-nagyon pici mértékben, hanem itt rendkívül szegény térségekben arról van szó, hogy az emberek már a holnapja tudjanak élni, és nem arról van szó, hogy minden nap húst tegyenek és zöldséget, hanem arról, hogy ne halljanak éhen. Ezt végzi a USAID, és a USAID-nak a becsukása szerintem drámai következményekkel fog járni a világon nagyon-nagyon sok helyen, és ennek lesznek politikai következményei Amerikában is. Ezért megint csak azt gondolom, hogy ennek egy nagy része vissza fog állni, miközben az elszenvedett károk hát kétségtelen óriásiak lesznek addig is.
Hát ami egyébként a félreértéseket, vagy ez a maga csak úgy érzi dolgot illeti. Itt van például az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek már, mint a korábbiak, amiket még Biden szavazott meg neki. Itt is az amerikaiak azt gondolják, hogy ez nagyon nagy részét teszi ki az amerikai költségvetésnek, de itt is 1,5%-ról van szó, és hát sokan azt se tudják, hogyha mondjuk 10 milliárd dollárt megítéltek Ukrajnának, akkor annak jó része ott marad az amerikai állam zsebében, mert az állam felszámolja az átadott fegyvereknek az újra megrendelését. Az amerikai haderőnek a szállítási költségeket, a kiképzési költségeket, tehát 10 milliárdból mondjuk elmegy 6, 4 megmarad. De itt sincs olyan mértékben óriási pénzekről szó, mint amiket a Trump-féle csapat mond.
Talán ennek köszönhető, hogy Trump vagy a Trump csapat kitalált egy új szempontot Ukrajna támogatásában, ezek azok a ritka fémek, amelyek mindenfajta high-tech gyártásához kellenek, azért, hogy igazolják az amerikai polgárok számára azt, ami ugyan eddig is igaz volt, csak nem volt kellően igazolva számukra, hogy Amerika ettől nem fog rosszul járni. Úgyhogy valóban ez így van, itt van egy hatalmas dezinformáció arról, hogy ezek a segélyek, ezek mekkora volumenűek, hogy ezeknek mi lesz a sorsa, és amiről nagyon-nagyon nehéz persze beszélni, mert a történelmi memória aztán rendkívül rövid, hogy az Egyesült Államok azért már legalább két alkalommal döntött úgy, hogy kimarad a mások által folytatott háborúból, és ennek mind a kettőnek az lett a következménye, hogy az Egyesült Államoknak be kellett lépni a háborúba, emberéletben, anyagi áldozatokban, sok tízezerszeresen többe került neki, mint hogyha az elején elfogyja. Ez természetesen Amerikában, nem is Washingtonban, talán mindenki tudja, ezért szerintem ha szabad ilyet mondani ebben a nehezen érthető világban, logikus lenne, hogy az Egyesült Államok Ukrajnát egy relatív győzelemhez vezesse.
Na tehát akkor itt van az egyik ok, amelyet említett, hogy van a választói elvárás. Ez részint szimbolikus is lehet, tehát szimbolikus dolgokban, látja, genderügyekben élnek elvárásokkal az új elnökkel kapcsolatban. Másrészt, ami okként itt fölmerül még, az az amerikai cégek érdeke. Tehát a klímaegyezményről való kivonulás az nyilvánvalóan megkönnyíti az amerikai cégeknek a mondjuk az olajtelepek, vagy a gázlelőhelyek újranyitását, vagy esetleg szénlelőhelyek kinyitását Alaszkában, nem tudjuk, hogy ebbe bele fognak-e. Ebben semmiféle akadálya most már nincs ennek a dolognak, hiszen azt is lehet olvasni, hogy a belpolitikai döntéseiben az elnök hozott egy olyan rendeletet is, ami a környezetpolitikai megfontolásokat gyalulja le gyakorlatilag, tehát teszi lehetetlené ezeket a törvényeket vagy elvárásokat. Magyarán ma egy amerikai vállalkozó, ha ki akar termelni valamit a földből, akkor kitermeli, és nem kell törődni azzal, hogy közben egy fél erdőt vág ki. Tehát van egy gazdasági számítás. Ugye egy ingatlanosról beszélünk, aki most amerikai elnök, aki azt nézi, hogy mi mennyibe kerül, és milyen hasznot hoz. Hozzá annyi hasznot, amit ezek a kilépések jelentenek, vagy amit ezektől a kilépésektől várnak?
Donald Trump kétségtelenül ingatlan üzletben nőtt fel, ezért az ő gondolkodására az üzleti világ és az ingatlan világ nyilván befolyással van, de azért benne lássuk, keressük és lássuk a politikust. És a környezetvédelemmel, a klímavédelemmel kapcsolatban van egy óriási probléma. Nem csak Amerikában, a világon mindenütt. Mégpedig az a probléma, hogy miközben egyre nő azoknak a száma, akik a környezetért aggódnak és a klímaváltozás miatt aggódnak, ugyanakkor azoknak a száma, akik ezért hajlandóak fizetni, lényegesen kisebb. Nézzük meg Németországot. Németország az az ország, amely talán a legkonzekvensebben végrehajtotta a klímavédelmi szempontoknak megfelelő energiaellátást. Számomra érthetetlenül, de az ő döntésük volt, atomerőműket súgtak be, STB. És ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a német gazdaság most rosszabbul teljesít, mint ezt megelőzően. A német lakosság, amely nagyon klímaváltozás érzékeny, nagyon környezetérzékeny, nem mondja azt, hogy jaj, köszönjük előző kormányok, hogy ezt akár Merkel, akár Scholz, hogy ezt én megcsináltátok és rátok szavazunk. Nem. Leváltják őket, mert miközben aggódnak a klímáért, aggódnak a környezetért, azért csak olyan pártra adják le a szavazatokat, amelytől elhiszik, hogy ők jobban fognak élni. Szóval itt egy nagyon nagy kettősség van ezzel kapcsolatban. Nyilván így van egy Egyesült Államokban is. Nő azoknak a száma, akik, ugye az Al Gore-tól kezdődött ez elég régen van, akik ezt a klímaváltozás fenyegetését komolyan veszik. Az Egyesült Államokban a környezetnek a védelme az már nagyon-nagyon régóta egy fontos szempont, de azt, hogy ezért ők fizessenek, ezt nagyon kevesen veszik tudomásul, és hát Trump erre érzett rá, és azt mondja, hogy ha az emberek elsősorban gazdagodni akarnak, akkor ő ezen nem fog maszatolni, hanem akkor ő olyan politikát visz, amely ezeknek a vállalkozásoknak jót tesz. Nem fölmentem ezzel Trumpot, hanem megmagyarázni akarom, hogy ő ezt miért teszi. Végül is lehetne mondani, hogy hát ha demokráciában élünk, akkor a többségnek az akarata érvényesüljön. Bármit jelent is az, de azért tudjuk.
Hát például, hogyha bűzben akar elpusztulni, akkor joga van hozzá. Hát igen, ez azt jelenti. Tehát ezért lehetne egyensúlyozni ezzel a történettel. Azért lássuk, hogy a Biden kormány visszalépett a párizsi klímaegyezménybe. Ez nem jelentette azt, hogy mindent betartottak. És nem jelentette azt, hogy Bidenék ne próbáltak volna kiskapukat hagyni a vállalkozásoknak.
Igazából a legnagyobb probléma a párizsi klímaegyezménnyel Kína, amely eleve távol volt ettől, és hát Kína az az ország, amely annak a gazdasági potenciája hihetetlen mértékben nőtt. Készültem számokkal is, de nem kell, hogy felejteni elmondjam, csak érdekes számok vannak. És azért azt mérlegelni kell, hogy mi betartjuk a környezeti szabályokat, és ettől drágábban termelünk, ezért, hogy drágábban termelünk, nehezebben tudunk értékesíteni, ezért a gazdaságunk csökken, míg a fő versenytársunknak nincsenek ilyen szabályai, korlátlanul növekedhet, és a végül ránk fog rontani, és tönkreteszi azt a világot, amelyben élünk. Én csak azt szeretném mondani, hogy miközben én is aggódom a környezet miatt, én is aggódom a klímaváltozás miatt, és ennek számos jelét látjuk, szeretném megérteni azt, hogy az Egyesült Államok vezetője, vagy más szövetséges országok vezetői miért rendkívül óvatosak ezzel kapcsolatban, azért, mert ez a gazdaságuk hatékonyságát rombolja, és a választók számára úgy tűnik, hogy még ma is az első számú szempont.
Nézzük az ENSZ emberi jogi tanácsából való kilépést, mert ez egy külön magyarázatot igényel.
Én totálisan egyetértek ezzel a lépésével. Igen. Donald Trumpnak.
Mert?
Az ENSZ emberi jogi tanácsa azt korábban úgy hívták, hogy emberi jogi bizottság, és ennek a szervezetnek olyan elnöke volt, mint Kaddafi líbiai elnök. Itt olyan...
Kaddafi líbiai elnök vezetője volt.
Líbia volt egyszer. Líbia tagja volt, Oroszország, Kína, olyan országok mentek be az emberi jogi bizottságba, amelyekre minden igaz, csak az nem, hogy emberi jogokat védtek volna, és azért mentek be, hogy ott egymás érdekeit megvédjék, és ne tudjon a döntést hozni. Ez olyannyira botrányossá sikerült, hogy meg is tüntették az emberi jogi bizottságot, és a reform jegyében helyett egy emberi jogi tanácsot alakítottak, ami eltelt, nem telt el néhány év, és ugyanazzal a helyzettel álltunk elő, egy olyan szervezettel, ahol nem is tudom, hogy többségbe kerültek, de tele volt olyan országokkal, amelyek arról a leghíresebbek, hogy az emberi jogokat sárba tapossák. Ennek így ebben az értelmében az íg egy világon semmi értelme nem volt, és akkor ebben hagy biztosítsam Trump elnök urat teljes támogatásommal. Ezt az ENSZ-nek meg kellett volna tudni oldania. Én tudom, hogy rendkívül nehéz megoldani, mert egy tagállam az egy tagállam. A demokráciát és az emberi jogokra fityet hány országok száma több, mint a demokratikus országok száma, ezért át tudják venni a hatalmat. Ez egy probléma, és hogyha megoldani tudják, akkor szerintem ebből akár ki is lehet lépni.
És ilyen megértem mondjuk az egészségügyi világszervezetből való kilépéssel, és ugye ne feledjük el, hogy Trump személyében egy gyakorlott járványtagadóról beszélünk, aki úgy gondolta, hogy néhány lógyugtató tablettával túl lehet jutni ezen az egész ügyön. Aztán ő maga is persze beteg lett, és hát nem lónyugtató tabletták, hogy gyógyították ki ebből, már mennyire sikerült. Szóval az egészségügyi világszervezetből való kilépés egyébként azt jelenti, hogy Amerika nem ad több pénzt, és teljes mértékben Kína ellenőrzése alá kerül, mint hogy került akkor is, amikor Trump először kilépett belőle, vagy nem adott rá pénzt. És Kína elkezdte már a járvány idején a saját érdekeinek megfelelően használni ezt a szervezetet.
Az egészségügyi világszervezetből nem kellett volna az én véleményemet kérdezni, kilépni, hanem azokat a belső harcokat meg kellett volna vívni, amelyekre szükség volt, mert azért ugyanez az egészségügyi világszervezet az utolsó pillanatig, hogy mondjam, tagadta azt, hogy a kínai vakcina 60 éven felülieknek hatékony. Csak annyit mondott róla, hogy erre nincs elég adat, hogy a 60 év felül hogy alakult.
Mert már Peking diktált nekik.
Pontosan, és azért most Trumpot kivesztem egy pillanatra ebből az elemzési képből, és azt mondom, hogy Amerikai Egyesült Államok, és azt mondom, hogy az Európai Unió, benne a sok európai ország, hogyha azt látják, hogy az egészségügyi világszervezet az egy-egy országnak az érdekeit képviseli a világon, ráadásul az ENSZ-nek a maszkjába bújva, az nyilvánvalóan egy rossz helyzet. Én nem, nem vagyok az Egyesült Államok elnöke. Ha az lennék, ezt nem léptem volna meg, hanem azon kezdtem volna el gondolkodni, és erre hívnám fel a munkatársaimat, hogy lehetne ott visszavenni a hatalmat, vagy legalábbis egy hatalom megosztásra törekedni, hogy az alapításában kitűzött céloknak megfelelően tudjon funkcionálni. Donald Trump nem így döntött. Én nekem ez nem tetszik, csak megint szeretném megérteni, és ez megint úgy látom, hogy ez részben összhangban áll azzal az ígéretével, hogy a feleslegesen külföldre kidobott pénzeket megfogjuk, és hát valamelyest összhangban áll azzal is, amelyet szerkesztő úr pontosan leírt, hogy Trumpnak mi volt a viszonya a Covid-hoz és a vakcinákhoz. Zárjában megjegyzem, hogy van nála rosszabb, a mostani új egészségügyi minisztere, az ifjabb Kennedy, aki meg már tiszta ürültségeket beszélsz, akit még a magyar Facebook csatornán is kinevetne a tömeg. Hát ez a probléma kétségkívül fönnáll, de az, hogy Trump, Kennedy és körülötte még oly sokan, ha tetszik, vírustagadók, itt leegyszerűsítem, mindez nem változhat azon a problémán, hogy az egészségügyi világszervezettel valóban nagyon komoly problémák voltak.
Vagyis megreformálni kéne ezeket a szervezeteket, nem elhagyni. De hát egyébként...
Itt azért hadd tegyek egy, ha megengedi szerkesztői megjegyzést, mert nagyon sokan mondják, hogy az Európai Unió ilyen, az ENSZ meg olyan. És hát én ezt én értem természetesen, mert nagyon sok tekintetben az Európai Unió nem tudja megcsinálni ezt, az ENSZ meg nem tudja megcsinálni azt, de azt tudnunk kell, hogy ezek a nemzetközi szervezetek, amelyek alapvetően kormányközi szervezetek, az Európai Unió is alapvetően egy kormányközi szervezet, az ENSZ meg aztán kifejezetten az, ezek azt csinálják, amit a tagállamok akarnak, hogy csináljon. Nek nincs önálló akarata se az ENSZ-nek, se az Európai Uniónak, az Európai Unió bizottság, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió tanácsának, a direktíváinak megfelelően jár el, ott a tanácsban pedig az állam és kormányfők ülnek. Az ENSZ az még komplikáltabb, meg még nagyobb. Nagyon nehéz megreformálni egy olyan szervezettel. Az Egyesült Államoknak csak egy szavazata van, még ott van, most hadd ne kezdjem el sorolni azt a százszámra azokat az országokat, amelyek ellenkező irányba mennének, csak hát a szavazatuk több. Az Egyesült Államoknak egyből van több a pénze. Tehát ő azt tudja csinálni, azt mondja, hogy jó, akkor én kiszállok. És hogyha ezt megreformáljátok, nem tudom, hogy vannak-e a háttérben ilyen tárgyalások, hogy azt mondja az Egyesült Államoknak mondjuk egy nevét nem ismerjük diplomatája felhatalmazással, hogy szedjétek magatokat rendbe, működjetek rendesen, és készek vagyunk visszaszállni.
Mindez, a pillanatot rögzítjük most, ugye, tehát ez most kilépések vannak, hogy holnap után mi lesz, nem tudjuk, hogy mit regenerálódik ebből az egész beteg dologból, azt sem tudjuk. Amikor a kilépéseket nézzük, akkor az emberben az a benyomás támad, hogy ez az Amerika kivonul a világból, ha nem is igaz, ez a korábbi feltételezés, de ugye a világ egy részéből kivonul, és igyekszik megrajzolni azt a kört, amit viszont nagyon is uralni akar, az egyre inkább világossá válik, hogyha az ember megnézi, hogy hol keménykedik az amerikai érdekekkel kapcsolatban Trump, és hol nem. Hogy mi az, amit meg akar tartani magának ez a szuperhatalom, amelyik a második világháború utáni a világrendnek, ugye sokan csendőrnek mondták, vagy a rend fenntartójának, teljesen mindegy, miről beszélünk. A Pax Americana valóban halott, de azért nagyon nagy területein Amerika továbbra is úr akar maradni. Amikor Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy Amerika nem hajlandó a multipoláris világot fölfogni, és ennek megfelelően szabályai szerint eljárni, akkor nem mondott igazat, mert Amerika ezt fölfogta. Amerika már nem akar az egész világban jelen lenni. És valamikor az ember azt gondolja, ránézve erre a listára, onnan ezek a nevek vannak, intézmények vannak, amelyekből Amerika kivonul, hogy itt erről van szó. Hogy egy korlátozott amerikai világ fenntartása a lényeg.
Én erről nem vagyok teljesen meggyőzve. Arról sem vagyok meggyőzve, hogy a Pax Americanának vége lenne. Látom, hogy ami új dolog, hogy támadás alattnál. Az orosz-ukrán háborúnak nagyon-nagyon sok vetülete van, a legfontosabb vetülete a Pax Americanának a felmondása, amelynek egyébként, vagy az a kínai törekvés, hogy Tajvant bekebelezze, és a dél-kínai tengeren befolyást gyakoroljon, amelyen megjegyzem, akkora kereskedelmi forgalom zajlik, amelyhez képest Németország teljes GDP-je csak a 60%. Szóval ez egy egész elképesztő forgalom. Erre akarja rátenni a kezét az, hogy az Egyesült Államok ezt nem engedi, ezért tegyük össze a kezünket mindannyian Európában és a világ minden pontján. Úgyhogy itt egy komoly küzdelem kezdődik. Ugye bevezetőben említettem, hogy egy ilyen poszt második világháborús helyzetben vagyunk. Ennek a poszt második világháborús kornak a mi generációnkhoz tartozók azt köszönhetik, hogy végülis egész életünket békében tudtuk leélni. Ez abszolút nem egy Istentől kapott ajándék, hanem ez a Pax Americana. És az, hogy Amerika keresgéli azokat a módokat, hogy tudja fenntartani a világ stabilitását, és közben a saját érdekeit erősíteni, mert az amerikai választók ezt akarják, ez szerintem teljesen érthető dolog.
Érthető,
függetlenül
Amerika,
attól, igen, hogy ezt milyen módszerekkel, hogy ezt milyen taktikával éri el, de azért hadd mondjak valamit, mert ugye azt tetszett mondani, hogy Amerika most gyorsan lép mindent, és nem, azért bejelentett egy 30%-os mexikói vámot. Majd felfüggesztette, miután Mexikó, nem tudom, 1000 vagy 10 000, nem is emlékszem, katonát rendelt a határa, nem csak a bevándorlás, hanem a kábítószerkereskedelem csökkentésére, hasonló helyzet Kanadával, egy hatalmas 30%-os vámot berendelt, majd felfüggesztette, mert Kanada azért lépett, megpróbálnak megállapodni, Panamát egy óriási szankcióval fenyegette, majd azt is felfüggesztette, miután Marco Rubio külügyminiszter kinyert Panamában, és csodák csodájára a panamaiak egyetértettek azzal, hogy akkor kivonulnak a kínai Sejemút programból, nem engedik meg Kínának, hogy egy másik csatornát építsen, és az amerikai hadihajók ingyen kelhetnek át. Most ez Panama, ez most cáfolja, hogy így volt, de itt vannak bizonyos eredmények, és visszalép akkor, hogy elérje, mit akar. Számomra, aki old school vagyok, és én a nemzetközi diplomáciát másképp képzelem, számomra ez egy nagyon ellenszenves külpolitikai mozgástérbővítés, de azt nem tudom kizárni, hogy ennek vannak előnyei is, ahogy szerintem hátrányai is vannak, és itt azt ajánlanám a Klubrádió hallgatóinak figyelmébe, hogyha ezek a blöffök, amelyeket Trump az elnöksége első két hetében elengedett és sikerekre vezetett, ezek hol fognak visszaütni olyan módon, amikor már komolyan gondol egy fenyegetést, senki nem fogja komolyan venni, mert tudja, hogy blöföl. Tehát, hogy ennek mi lesz a vége, hogy erre a különböző országok hogyan fognak reagálni, ezt már még nem tudjuk. Én azt tanácsolnám, és úgy láttam például a dán kormány is ezt teszi, kivár. Nem a feszültséget keresi, hanem kivár, és arra gondol, hogy azért Trump is előbb-utóbb bele fog ütközni azokba a realitásokba, amelyekben mekkora, bármekkora hatalma van, nem fog tudni átlépni.
Hát csak ahhoz képest, hogy mennyi locsogás folyik a jövőről, a jövő elkezdődött, a jövő vár minket, a jövő nemzedéke, a jövő világa, a jövő világ kormánya, ehhez képest az old school-nál van egy még older school, az pedig az a jó kis 19. századi militarizmus és birodalomépítés, aminek a hagyományaihoz Trump visszanyúl. Mert amit Grönlanddal művel, az gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor megvette, de persze erőszakkal szerezte meg igazából mondjuk az Egyesült Államok déli területeit Mexikótól. Nem azért, mert Mexikó olyan nagyon el akarta ezeket adni, de beszélhetünk Floridáról is. Ezek a szerzemények, ezek egy impériumnak a zsákmányai, és Trump pontosan ilyen szellemben nyilvánul meg. Tehát visszanyúlni a régmúlt időkhöz, ez ennek a világnak az egyik, hogy mondjam, folyománya?
Hát úgy látszik, hogy Trump most ezzel kísérletezik, semmi kétség. Vegyük Grönland példáját, amit én egy nagyon jó példának tartok arra, hogy rávilágítsunk arra, hogy egy érthető ambíció Trump hogyan próbál meg számomra elfogadhatatlan módon megoldani. És egyébként meg tudná oldani másképp is. Nagyon egyszerűt kérek most a Klubrádió hallgatóitól, ha van otthon egy földgömbjük, amelyet mindig úgy látunk, hogy Afrika és Európa van a középen, és utána jobb kezünknél Ázsia, bal kezünknél Amerika, forgassák el és nézzenek rá a földgömbre az északi sark felől. És azt fogják látni, hogy az Oroszországgal leghosszabb közös határral bíró országot úgy hívják, hogy Kanada, és ha ránéznek a térképre, akkor azt látják, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között az Atlanti-óceán irányában egy valami van középúton, ott Grönland. Ezért én azt gondolom, hogy és a kínaiak, az oroszok rendkívül aktívak a térségben, hogy amit mondjuk Oroszország megcsinált Ukrajnával, éppenséggel sokkal könnyebben megcsinálhatná Grönlanddal, és hogyha Trump úgy ítéli meg, hogy ezt meg kell előzni azzal, hogy ott kellő amerikai védelmet épít ki, akkor én ezt a szándékát nem csak hogy egy legitim, hanem egy érthető, és saját nevemben mondom csak, általam támogatott szándéknak tartom. Szerintem ezt nem így kell megoldani, mert szerintem le lehet ülni Dániával, egyébként ma is vannak Grönlandon amerikai támaszpontok, le lehet velük ülni, meg lehet velük beszélni, a dánok mindig az Európa, a NATO-n belül egyik leglojálisabb szövetség és Egyesült Államoknak, szóval biztos, hogy ez sikerebe lehetett volna, hogy Trump miért nem ezt választotta, csak arra tudok tippelni, mert nyilván erre adataim nem lehetnek, hogy megint meg akart felelni annak a hatalmas nyomásnak, ami a saját választóiból jött, hogy make America great again, és az Amerika irányítja az országot. Ezt én sajnálom, miközben a célkitűzést, azt abszolút a célkitűzéssel egyetértek, és dolgokból elrokon szembezni. Sőt, számomra ugye az amerikai elnökválasztás előtt hát óriási félelem volt a mi térségünkben is, ez széles értelemben az eurázsiai térségben, hogy milyen lesz Trump és Putyin viszonya, és ahogy szerkesztő úr is mondta, itt egy ingatlan üzletemberről van szó, volt egy olyan félelem, még ma is van, hogy Trump ki fog egyezni Putyinnal abban, hogy hogyan osztják fel a világot, és akkor legyen tiéd Ukrajna, mi megbízzük ezt, nem azt. Számomra ez a Kanada felé és a Grönland irányába tett rendkívül agresszív és visszataszító politikai szövegek egy dologban megnyugtattak engem, mégpedig abban, hogy Trump tisztában van az orosz veszéllyel. Tehát ezt nem barátoknak tartja őket, akikkel meg kell állapodni, hanem egy fenyegetésnek, egy olyan fenyegetésnek, amelyre válaszolni kell, amely válasz se tartalmával, se stílusával én nem tudok egyet érteni, de önmagában azzal, hogy itt akar egy erősítést az északi fronton, az északi sark közelében, amely eddig olyan senki földje volt, de az oroszok, kínaiak egy reaktívabbak, ez szerintem egy támogatásra méltó szempont.
A great, aminek Amerikának kell lennie újra, a greatness, a nagyság, ez valahogy az emberben azt az érzést kelti, hogy Trump annak a generációnak a tagja, amelyik emlékszik a második világháború után, hát inkább az 50-es évek vége, 60-as évek elejének a nagy amerikai föllendülésére, a jólétre, az olcsó hitelekre, a 2-3 autó vásárlására egy családban. Hát mindazra, amit ugye mi tudunk, ami a boomerek nemzedékének, hát egy részének, ugye az amerikai boomereknek az emlékei közé tartozik, családi emlékei között, és amit már ezeknek a gyerekei nem élhetnek át. Tehát föltehetően ez a greatness, ez a 50-es, 60-as évek Amerikáját jelenteni, már úgy értem, hogy a Trump-féle választók szempontjából, és ő ezt ajánlja föl nekik, nem tudja fölajánlani, mert a jövő soha nem lesz a múlt. De szimbolikus politizálással keltheti azt az érzést amerikaiak 10 millióiban, hogy hát itt újjászületik valami nagy, ami már egyszer nagy volt.
Magam is sokat gondolkodtam ezen, hogy mikor volt Amerika az a great, amihez vissza kell vezetni, és egyik gondolatom az nekem is ez volt, hogy a második világháború utáni hihetetlen fejlődés, de aztán eszembe jutott egy 18. századbeli Amerika, amikor keletről nyugat felé egyre másra terjedt ki, ugye ezek a vadnyugati filmek mind ezekről a korokról szóltak. Én ezt nem tudom, hogy és egyébként ezek nagyon jó politikai szlógenek, most a dolognak, hogy mondjam, technikai szempontjával mondom, hogy mi egy jó politikai szlogán. Az egy jó politikai szlogán, amely mögött semmilyen konkrét tartalom nincsen, de mindenki azt képzel mögé, amit akar. Ezek a jó politikai szlogenek. A közelmúlt politika történelméből nagyon sokat tudnék ilyeneket hozni, hogy ez, és amelyek fölköltik az érdeklődést. Tehát egy ilyen politikai szlogán tök mindegy, hogy Trump mit gondol. Azt sem tudom, hogy ezt ő találta-e ki, vagy valamelyik Finkenstein-je. Nem tudom. Azt tudom, hogy Trump maga egy boomer generáció, tehát belünk van egy generációban, ha kicsit idősebb, mint mi, de ez a második világháború utáni generáció, ami persze más Európában és más Amerikában, de ez teljesen mindegy. Ő egy politikus, aki, és vannak ezek a populista politikusok, akiknek egy céljuk van, hogy mindenben megfeleljenek annak, ami velük szemben támasztott elvárás. Nem jó példa erre, hogy ne kelljen messzere menni, Orbán Viktor, aki liberális volt, de látta, hogy az ország mást akar, akkor másmilyen lett, és szerintem már azt is gondolja, amiket mond, de hát erre nem mernék megesküdni. Szóval szerintem nem Trumpot kell itt elemezni, hanem az amerikai választót, hogy ők mit látnak bele, mit hallanak bele ebbe a Make America Great Again-be, hogy ők milyen grétségre gondolnak, és arra, hogy mit gondol Trump arról, hogy hogyan tudja ezeket az igényeket kielégíteni. És most úgy tűnik nekem, és amiket az első két hétben csinált, azért ez nagyon kevés idő ám, hogy két héttel telt.
Kevés idő, de ez rengeteget kevés, végzett, hogy
sokat tett. Ez az, hogy mennyi mindent tett, ez is elemzésre méltó, hogy miért tett ilyen sokat, miért állt ki a tömeg elé valami 86 első nap meghozott elnöki rendelettel, ennek nyilván a propaganda értéke óriási, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a kérdésre a választ alapvetően a Közép-Amerika és a vidéki Amerika választóinak a lelkében kell keresni, hogy ők ebből mit látnak, szerintem egyre lelkesebbek egyelőre, és amikor jönnek, amikor ki kell fizetni ennek az árát, most ezt nem dollárban értem fejten, hogy minden, amit csinálunk, annak van egy ára. Most magánéletünkből, ha házasságot kötünk, annak van egy ára, ha elválunk, annak van egy ára, mindenek van egy ára, amit lépünk. A Trumpnak is lesz egy ára, és amikor ezt el kell kezdeni fizetni a szónak szoros és átvitt értelmében, akkor fog kiderülni, hogy mit ér a trumpi politika az amerikai választók szemében.
Még azért kerítsünk sort Kínára. Azért, mert miközben láthatóan valóban nem úgy alakul az amerikai-orosz viszony, mint ahogy azt a Trump kampányban elhangzott beszédeiből következtetni lehetne, és szerintem a Kreml következtetett is erre, hogy itt ők azért valamennyire békén lesznek hagyva. Úgy talán Kínával kapcsolatban is a karcsörtetés sem olyan erős már, azt követően, hogy őt felavatták elnöknek, mintha itt is valami másféle meggondolások lennének, de ez csak egy érzés, és természetesen én nem vagyok szakértő, de úgy tűnik, mintha enyhébb hangnemet használnak Kínával kapcsolatban.
Nem tudom, szerkesztő úr, hogy van ezzel, vagy a Klubrádió hallgatói, hogy van ezzel. Én nagyon szeretem, legfőképpen késő este, nézni a Nat Geo, a National Geographic-nek különböző műsorait, ezek között ilyen afrikai állatfilmeket. Ezek azért érdekesek a mi beszélgetésünk szempontjából, mert nekem meggyőződésem, hogy azért a bennünk levő alapvető ösztönök azért nagyon-nagyon régről bennünk vannak, és állatok viselkedését figyelve tudunk következtetésekre jutni. Ugye az állatoknak és az embereknek is szerintem a leges-legelső ösztönük az életben maradás, a evés életben maradás, a második az utódnemzés, és a harmadik a terület szerzés és megtartás. És ez ma is nagyon erősen bennünk van, és amit látunk a Szerengeti Nemzeti Parkban az oroszlánok között, azt látjuk nagyjából a politikában, és hogyha egy hatalom úgy érzi, hogy a forrásait kinőtte, és ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni, újabb forrásokra van szüksége, akkor ebből hát előbb-utóbb bizony háború keletkezik. De van egy másik megfigyelés is, ez pedig az, hogyha egy új területre betévet három oroszlán, akkor általában kettő összefog, hogy a harmadik harmadikat elpusztítsa. Aztán kezdődik a küzdelem a kettő között, de most hárman vannak. Ott van Egyesült Államok, ott van Kína és ott van Oroszország. Én azt gondolom, hogy a fő kérdés az, hogy ki fog össze kivel a másik ellen. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek a legegyszerűbb az, hogyha legalábbis most Oroszország vonatkozásában Kína és Egyesült Államok fog összefogni. Ez nem egy szövetséget jelent, hanem azt a támogatást, hogy amit Oroszország mint fenyegetés jelent, ezt lehetőleg megszüntessék. Én azt gondolom, hogy Putyin itt egy nagyon nagyon tévedett, hogyha azt gondolja, hogy itt jelentékeny országokat maga mögé tud hosszú távon állítani. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem az, hogy Kína egy pontosan a terület szerzés szempontjából, ami most nem csak egy nyilván egy négyzetkilométereket jelent, hanem források ezreit, rendkívül veszélyesen tör előre az Egyesült Államok szempontjából. Kiírtam itt egy-két adatot, nem sokat, és nem fogom ezzel untatni a nézőket, de csak a high-tech iparban azok a fejlődések, amelyek a hozzáadott értékekből származnak, azokban Kína 2003-ban 7%-kal részesedett, 2014-ben már 27%-kal részesedik, míg az Egyesült Államok 2003-ban 36%-kal részesedett, ma már csak 29, tehát Kína majdnem behozta az Egyesült Államokat. Vagy hogyha a robotikában benyújtott szabadalmakat nézzük, azért olyan példákat mondom, hogy nem a GDP, a megszokott adatok. A robotikában benyújtott szabadalmakat illeti 2015-ben Kínának már kétszer annyi szabadalma volt, mint az Egyesült Államoknak. Nem mondok most többet, pedig lehetne ezt hosszasan folytatni, hogy Kína az egyetemen végzett hallgatók számát tekintve sokszoros az Egyesült Államokénak, még azok is benne vannak, USA-ban tanulnak. Tehát itt az Egyesült Államoknak feltétlenül lépnie kell. Szerintem ezt egy darabig el tudja érni, hogyha egy nagyon táborról, a mi életünkből kilépve, nagyon-nagyon táborról tekintem, akkor ezt nem nyerheti meg Egyesült Államok. Amúgy visszanézünk a történelemben olyan birodalom, amely fennmaradt, még nem volt, valamilyen módon a római birodalomtól kezdve az összes birodalomig. Ezek valamilyen módon mások följöttek és elvették. Én szerintem most azért izguljunk, hogy ameddig mi élünk, a gyerekeink jönnek, és nem az unokáink jönnek, mert őket még ismerjük, addig az a status quo megmaradjon, de ez örökké nem tartható fent. Az Egyesült Államok azért küzd, hogy ez a dominanciája megmaradjon, mert ez biztosítja azt a békét, amiért mindannyian élvezünk.
Még azt akartam gyorsan megkérdezni, hogy akkor, ha miért nem Oroszországgal fog össze Trump Kínával szemben, de Oroszország igazából nem tud mit adni. Tehát nem ad olyan pluszerőt Kínával szemben, mint amilyen pluszerőt tudna Kína adni Oroszországgal szemben, úgyhogy lehet, hogy a kérdés okafogyott lenne.
Semmiképpen sem, ezek mindig fontos kérdések. Ugye azért miközben Trump egy boomer generáció, amelyről, mint tudjuk, azért a második világháborúnak a tapasztalatai nagyon erősen bennünk vannak. Szerkesztő úrban is, bennem is, mert tehát ez transzgenerációsan így működik. Amerikaiakban talán valamelyes kevésbé, de benne vannak. Azért az orosz-ukrán háború, azért az egy, ezt én valami nem is értem, hogy ezt itt Magyarországon, ami hosszú ideig voltunk szovjet uralom alatt, hogy ezt miért nem értjük meg, hogyha egy ország egy másikat megtámad, amúgy legitim indok nélkül ráadásul, akkor miért nem tartunk attól, hogyha ezt a háborút megnyerheti, akkor egy következőt fog indítani. Mm-hmm. Mert hogy én nem nagyon láttam még a világ történelemben olyan hódítót, aki utána sikeresen hódított volna, akkor azt mondta volna, jó, akkor leállok, és nem megyek tovább. Ez a Nagy Sándortól, aki a legnagyobb.
Hát a Nagy Sándortól a müncheni egyezményig.
A müncheni egyezmény.
Na, Hitler most jól lakott, most már nem akar többet zabálni. Hát dehogy nem.
Pontosan. Tehát ebből a ha tetszik, emberiségnek ebből a tapasztalatából kiindulva azt, hogy ma Oroszország a fő legyőzendő ellenség, ehhez szerintem nem férhet kétség. És hát ő jelenti az immanens veszélyt, és akkor megint bejön Kanada, bejön Grönland, hogy ezt így látja akkor Trump is, és a körülötte állók is. Úgyhogy e tekintetben most mi, akik itt Magyarországon, pont Oroszország szomszédságában élünk, szerintem ezt tekintsük egy jó hírnek.
Hát csak egy dolgot nem tudunk, hogy az amerikaiak ma szavazó tízmilliói, meg százmilliói, azok hogy gondolnak az oroszokra, mert a boomerek nemzedéke az megélte az oroszoktól való rettegést. És ugye az amerikai 50-es években a kommunista üldözés, vagy a baloldaliak üldözése, az egy népszerű sportág volt már, amik hagyták. Aztán kicsit kezdett veszélyes lenni. Nem tudjuk, hogy az amerikaiak mit gondolnak most az oroszokról. Lehet, hogy már nem tartanak tőlük annyira.
Hát erről az őszinte válaszom az, hogy fogalmam sincsen, hogy mondjuk Idaho-ban egy tehénpásztor, egy cowboy mit gondol az oroszokról, ha egyáltalán gondol bármit is, de én azt gondolom, tehát nekem az a feltevésem, hogy ez olyan sok évtizeden keresztül volt az amerikákban letáplálva, hogy Moszkva a fő ellenség, hogy én nagyon csodálkoznék azon, hogy ez elmúlt volna, bár igaz, ha Magyarországra gondolok, ahol itt most az országnak egy jelentős hányada elfogadja ezt a háborút, akkor lehet, hogy nincs igazam.
De ez kellett egy nagyon kemény kormánypropaganda,
persze,
ami mindent ellepett.
Én inkább azt gondolom, hogy az amerikaiaknak az oroszokhoz való viszonya sokkal inkább negatív, mint pozitív.
És hát van még egy másik kérdés, hogy mit gondolnak az amerikaiak arról, hogy a hazájuk kilép ezekből a nemzetközi szervezetekből, de ezt már nem is akarom megkérdezni, mert félek attól, hogy mind a ketten ugyanazt gondoljuk, hogy olyan nagyon Amerika középső hatalmas részei erről se gondolnak semmit.
Szerintem az igen, csak annyit gondolnak róla a legtöbben, hogy erre is csak úgy folyt, a mi pénzünk folyt rá, a mi pénzünk ment erre. És akkor itt mert látom, hogy szerkesztő az órát kezdi nézni, tehát a vége felé közeledünk, visszacsatolnék. Az elején mondtam, hogy Trump ebben a hatalmas, legyen olcsóbb az állam kampányban, ebben a belföldi kifizetéseket is elkezdte visszafogni, hogy spóroljon, mert olcsó, mindenki olcsóbb államot akar, nem csak Magyarországon, nem csak Franciaországban, Amerikában is. És amikor kiderül, hogy az egy olcsóbb állam, az mit jelent a mindennapi életben, akkor vissza fognak hőkölni. Nem csak a magyarok, nem csak a franciák, az amerikaiak is, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, hogy ezt a ma ellenzében lévő pártok hogyan tudják kihasználni. Ez egy másodlagos, fontos kérdés, de másodlagos ahhoz, hogy ez be fog következni, mindenütt bekövetkezik.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.
Hörsi Mátyás külpolitikai elemző, volt külügyi államtitkár volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.